Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Csillagképek mai adásában. Ruszti Zseraldin vagyok, a műsor szerkesztő műsorvezetője. Az idei év Arany János emlékéve születésének 200. évfordulójára gondolva. Az előző műsorban Arany János Ágnes asszony című balladája nyomán nehéz témákról beszélgettünk. Bűnről, bűnhődésről, lelkiismeretről, megbánásról, földi és égi ítélkezésről. Sok mindenről nem tudtunk még beszélni, ma folytatjuk ezt a témát. Arany János további két balladája nyomán a női sorsokról, a nők szerepéről, a különböző tragikus cselekményekben való részvételükről is beszélgetünk. Vendégeim és beszélgetőtársaim a stúdióban Szabó Nóra, gyermekorvos, biblioterapeuta, Kovács Zsuzsa, pszichológus, biblioterapeuta, és Nagy Péter, mérnök hitoktató.
Tetemre hívás. A radványi sötét erdőben halva találták Bárciben őt. Hosszú hegyestőr ifjú szívében, íme bizonyság Isten előtt, gyilkos erőszak ölte meg őt. Kastélyába vitette föl atya, ott letevék a hűs palotán, ki se teríteti, meg se mosatja, vérben, ahogy volt, nap-nap után, hever egyszerű ravatalán. Állata őrzeni négy alabárdost, lélek ez ajtón sebe, se ki. Hát, ha az anyja, szép húga már most jönne siratni, vissza neki, jaj, kiparancsom élveszegi. Folytva, teremről rejti teremre halk zokogását asszonyi bó. Maga pecséttel hívja tetemre, kit szemre vesz őfként sandagyanú, legyen a sebvérzése tanú. A palotát fedi fekete posztó, déli verőn sem süt oda nap, áll a tetemnél tiszti poroszló, gyertya, feszület, kánoni pap, sárga viaszfényt nyughelye kap. Jöjjenek ellenségi, ha voltak. Jő, kit az apja rendre nevez. Hiába, nem indul sebe a holtnak, állva fejénél az vagy emez, gyilkosa hát nem ez, újra nem ez. Hát ki, riadt fel Bárci sötéten, bosszulatlan nem foly ez ősi vér, ide a gyilkost, bárha pecsétem váddal az önön szívem ígér, mindenki gyanús nekem, aki él. Jöjjenek úgy hát ifjú baráti. Sorra belépdel sok dalia, fáj nekik a hőst véribe látni, s nem harc mezején elomlania, erre se vérzik Bárci fia. Jöjjön az udvar, apraja, nagyja, jöjjön elő Bárc, a falu mind. Megkönnyezetlen senki se hagyja, kedves urára számva tekint, nem fakad a sebb könyre megint. Jöjjön az anyja, hajadon húga. Künna leány, már messze sikolt, anyja reárogy üleli búgva, mindre nem érez semmit a holt, marad a tört vér, fekete folt. Jöjjön utolszor szép szeretője, titkos arája, Kund Abigél. Jő, szeme villan, stapad a tőrre, arca szobor lett, lába gyökér, sebből pirosan buzog a vér. Könnye se perdül, jajja se hallik, csak oda kap, hol fészkel az agy, iszonyú az, mi oda nyilallik. Döbbenet által a szív ere fagy. Jányom, ez ifjú gyilkosa vagy. Kétszeri mondást, mint lebűvölten, hallgat el aztán így rebegi, Bárciben őt én meg nem öltem. Tanúm az ég, s minden seregi, hanem e tört én adtam neki. bírta szívem már hűszerelemre. Tudhatta, közöttünk nem valagát, unszola mégis szóval igenre, mert ha nem, ő kivégzi magát, enyelegve Adáma tört, nosza hát. S vadul a sebből a tört kiragadja, szeme szokatlan lángot lövel, kacag és sír, s fennvillogtatja, s vércse visongással rohan el, vetni kezet rá senki sem mer. Odakin lefut a nyílt utca során, táncolni, dalolni se szégyel, dalavíg, egyszer volt egy leány, ki csak úgy játszott a legénnyel, mint macska szokott az egérrel.
Milyen érzéseket keltett ez a vers bennetek, ha már ismertétek előtte? Mondott-e valami újat most nektek esetleg?
Ami érdekes, inkább a klasszikus áldozatgyilkos helyzethez képest, hogy itt valójában egy áttételes gyilkosság történik, hiszen a lány Abigail konkrétan nem tett semmit. Pszichésen mindenképpen, hiszen olyan állapotba hozta ezt a fiút, hogy végzett az életével, de ez a klasszikus felállástól mégis különbözik. És érdekes, hogy a vers viszont erre fókuszál, tehát ezt mégis bűnnek tekinti. Abszolút bűnnek.
Mi volt a Abigail bűne?
Egész pontosan meg is mondja az utolsó két sor. Játszott a legénnyel, mint macska szokott az egérrel.
Megadott neki egy tört.
Kovács Zsuzsát.
Igen.
Ő adta neki végül is az öngyilkossághoz használt fegyvert.
Abigail nem érezte, hogy milyen komoly az, hogy az ő tette tulajdonképpen magával az, hogy csak hitegette a fiút, és igazából nem szerette, és mégis benne sajnos egy olyan folyamatot indított el, ami ennyire végzetes, és hát az nagyon, még hogyha ez önmagában ugye nem bűn, de az, hogy a kezébe adta a tört, az viszont igenis már szerintem nagyon rossz cselekedett, hogy oda nyújtja neki, és egy ilyen kiszolgáltatott lelkű embernek egy kézzelfogható eszközt ad.
Igen, csak valószínűleg nem mérte föl, hogy ezt a tört a fiú használni is fogja, tehát csak annyit mond neki, hogy na nosza, játékból, mert ő ilyen, hogy sokszor játszik így az emberekkel, és nem is gondol bele, hogy a fiú ezt komolyan veheti.
Igen, az aranynál szinte egy kategóriába tartozik a másik ember érzelmeivel való játék, a felelőtlenség, és igazából az életnek a nem tisztelete tulajdonképpen majdnem olyan súlyjal esik latba, mint a gyilkosság.
De ez nagyon rárimmel az Ágnes asszonyra, abból a szempontból, hogy ott is tulajdonképpen ugyanez volt, hogy a szerelmét megcsalja, és ott ugyan nem tört adott, hanem a szeretője támadta meg a fiút, és az okozta a gyilkosságot, tehát ott egy másik ember, de hogyha ezt így átgondoljuk, akkor tulajdonképpen ugyanúgy az egy kiszolgáltatott harmadik, vagy egy eszköz, egy végrehajtó volt, pedig az öngyilkosság lett.
Ki a bűnös, és kik a vesztesek ebben a balladában?
Mind a ketten bűnösök. Tehát a fiú mindenképpen az első lépés, tehát egy érzelmi zsarolást próbált megvalósítani, azért ez sem helyén való, tehát nem egyszer futunk bele ilyen történetekbe is, és hát nyilván a lány is, aki meg nem jól mérte föl a helyzetet, hogy itt most nem biztos, hogy a szokásos szimpla zsarolásról van szó. Itt azért kicsit komolyabb a háttér. A vesztesek pedig egyértelműen a család meg a barátok.
Tisztában volt vajon Abigail, hogy amit kacérságból mondanak, a következményei ilyen súlyosak lehetnek?
Muszáj volt valamennyire ismerni a fiút, mert hogy ő volt a kedvese, legalábbis arra következtettünk a versből, tehát tulajdonképpen gondolhatott volna rá, hogy ő érzékeny annyira, hogy komolyan fogja venni ezeket a szavakat.
Vajon érezhető-e arany szánalma Abigail iránt is, mint ahogy az Ágnes asszonyban láttuk, hogy Ágnes iránt azért szánalommal van?
Én nem érzem ezt a szánalmat felé.
Szabonóra.
Ágnes asszonyról egy sokkal árnyaltabb képet festett, és abban átcsillant a szánalom is. Az Abigail sokkal hamarabb kiderül a tett, az elkövetés, és utána őt nagyon gyorsan lezárja. Tehát elengedi az utolsó verszakban, megmutatja, hogy igen, ő is az őrület útjára lépett, akárcsak az Ágnes asszony. Én legalábbis így érzem, hogy táncol és dalol az nyílt utcán, viszont hogy hozzáteszi például azt, hogy se szégyel, tehát ezzel ő maga már igenis azt üzeni, hogy ezt egy nem kívánatos viselkedésnek tartja.
Ugyanakkor viszont a sztorit ugyanúgy vezeti ki. Tehát még ebben a rendkívül furcsa bizonyítási eljárásban is bizonyítást nyert, hogy a lány bűnös, de alapvetően senki nem nyúl hozzá, tehát nem történik felelősségre vonás. Vetni kezet rá senki sem mert, tehát hagyják. Ugyanúgy végül is Ágnes asszonyt is elengedték.
Mit jelent szerintetek az, hogy unszol a szóval mégis igenre, mert ha nem ő kivégzi magát?
Én azt gondolom föltetőleg, hogy össze akarta kötni vele az életét, vagy nyíltan a kapcsolatot akarta, vagy akár házasságot. Ugye leginkább azért ezt gondolja az ember. Míg a lány ezt nem gondolta komolyan.
Vagy
érezte, hogy ő nemet fog mondani.
Vagy csak nem adott egyértelmű választ. Nekem az utolsó sorból, nem. Hogy játszik, mint a macska az egérrel, inkább az jön, hogy ő nem mondott igen, de nem mondott nemet is. Tehát valószínűleg ott nem mondott semmit, hanem azt mondta, hogy nosza hát, vagy valahogy kitért a válaszadás elől, és ezt értelmezte a fiú félre.
Igen, vagy ekkor döntött úgy, hogyha nem dönt el a lány, se igen, se nemet. Tulajdonképpen próbálta a lányt is, hogy meddig megy el.
Ugyanakkor meg utal rá a korábbi verszakokban, hogy itt egy alapvetően nyertes típusról volt szó a fiú esetében. Tehát a fáj nekik a hőst véri belátni egy olyan valaki, aki sikerre halmozott, és most jött valami, ami messze nem tudta egyértelműen sikeressé válni.
Vörös Rébék. Vörös Rébék által ment a keskeny pallón, s elrepült. Tollászkodni, mármint varjú, egy egenye pára ült. Akinek azt mondja kár, nagy baj éri és nagy kár, hesmadár. Ő volt az, ki addig főzte Pörge Dani bocskorát, míg elvette a sinkóék cifra lányát, a terát. De most bezzeg bánya már, váltik hajtja, kár volt, kár, hesmadár. Pörge Dani most ő benne, ha elbotlik, se köszön, s ha ott kapja, kibuktatja orrával a küszöbön, pedig titkon oda jár, szép asszonynak mondja kár, hesmadár. Cifra asszony színes szóra tetteti, hogy mit se hajt. Kedd meg köztünk, ne csináljon háborodást, házi bajt, nem vagyok én csapodár, Revi néni mondja kár, hesmadár. Másszor is jön, hoz fehér pénzt, piros kendőcs egyebet. Nesze jányom, e mézes bor erősítse a szíved. Szépnek úgy nem tenni kár. Hadd jöjjön hát a kasznár, hesmadár. Háborúság, házi patvar, attól kezdve van elég. De nem hallik a szomszédba, Pörge Dani tűri még. A bölcső is ott van már, künn egy varjú, mondja, kár, esmadár. Asszony ördög, vidd apádnak haza ezt a gyermeket. Ne, a varjút, hol a puskám, útra meglövöm neked. Varjú azt sem mondja, kár, el sem is rebbenti már, esmadár. Híre terjed a helységben, tudjátok mi az eset? Pörge Dani egy varjút lőtt, s Rebi néni leesett. Rebi lelke nem von kár, de mint varjú visszajár. Esmadár. Gyilkost a törvény nyomozza, szegény Dani mit tegyen. Útnak indul bújdosásnak, keskeny pallón átmegyen. Szembe jött rá a kasznár, varjú elkiáltja, kár, esmadár. Keskeny a palló kettőnek, nem térhet ki a Dani. Egy billentés, lent a vízben nagyot csobban valami. Sok eső volt, mély az ár, varjú látja, mondja, kár, esmadár. Bújdosónak kín az élte, reszket, ha levél zörög, felvont sárkányt vesz kezébe, hajtja éh, megállj görög. Varjú mind kíséri, kár, fennakadsz, te szép betyár, esmadár. Most ebédre hollók, varjak, seregestül, aki van, de szemét ne bántsa senki, azzal elbánok magam. Fekete volt, mint bogár, asszonyot sír, mégis kár, esmadár. Vörös rébék által ment a keskeny pallón, most repül. Egy varjúból a másikba száll a lelke, végnek ül. S kinek ő azt mondja, kár, nagyba éri, és nagy kár, esmadár. Mit tudunk meg a történetről? Világos volt számotokra? Ki volt Rebi?
Hát ő egy olyan valami, valaki, aki ugye egyrészt egy ilyen transformáción tud átmenni, tehát ugye szimbolikus jelentése is van, meg egy való személy is lehet. Tulajdonképpen az ő hibája vagy bűne az, ami a többi emberre szerencsétlenséget hoz.
Mondjuk az nem volt világos, hogy a Dani egy varjút lőtt, és Rebi néni leesett, tehát lelövi a varjút, és meghal egy ember. Ez így történt?
Számomra Rebi a gonoszt jelképezi, és varjú képében pusztítja el, mintha tulajdonképpen arról nem akarna tudomást venni, hogy igenis az emberek lehetnek gonoszok, és köztünk is élhet a gonoszság. Tehát a varjút pusztítja el, de ugye akkor az asszony képében is meghal. Pontosabban ugye, mint tudjuk, nem pusztítható el a lelke. Egyik varjúból a másikba száll.
A Tera csapodárságáért őt bünteti, vagy őt akarja megfogni?
Aha. Először is ott kezdődik, ugye, hogy különböző varázslással rávette, hogy vegye el a Terát, és Dani ott követte el az első baklövést, vagy bűnt, hogy felelőtlenül és meggondolatlanul belement ebbe a házasságba, amit aztán később már bánt. Akkor a következő, úgy mint kerítő, a kasznárnak is felajánlja Terát, aki végül is azt mondja, hogy hát miért ne.
Illetve hát egy számtalanszor előforduló alaphelyzet, amikor valaki egy idősebb ember, az esetek többségében lehet, hogy idősebb nő, de gyakorlatilag szétpiszkál egy kapcsolatot. Összehozza, és aztán szétpiszkálja. Ha ő nem lép oda, és kezdi el bíztatni a lányt, nem biztos, hogy ő ennyire csapodár lesz, csak állandóan ott volt, állandóan mondott valamit, és ennek hatására aztán fokozatosan egyre rosszabb lett a helyzet.
Hát igen, ez a gonosz üzenet, ami lehet belül a fejébe is, tehát az a jó ebbe a balladába, hogy képzelhetjük belső gondolatnak, képzelhetjük egy animizált állatnak, és képzelhetjük akár egy valós felnőtt nőnek is.
Milyennek látjátok a három női szereplőt, Ágnest, Abigélt és Terát, az ő cselekedetüket és a büntetésüket? Milyennek érzitek az aranyi igazságszolgáltatást? Egyensúlyban vannak-e a cselekmény és a büntetés?
Én azon gondolkoztam, hogy Arany János miért tér vissza erre a kérdéskörre. Ágnes asszonyban is, ebben a balladában is, a Vörös Rébékben is, ugye a gyilkosságban való közreműködés és annak a büntetése. És nekem az jutott eszembe, hogy Arany korában a halál az sokkal inkább része volt a hétköznapoknak, mint manapság. Akár abban is, hogy egy kisebb betegség is akár elvihette az embert, hogy láttak gyerekeket meghalni, illetve hogy a halottakat, hát az asszonyok mosdatták meg, tehát hogy meg a ravatal is, ugye ott volt, látták kiterítve a halottakat, tehát hogy az életnek a része volt, és talán akkoriban nem volt annyira elborzasztó, mint ma. És Arany János is úgy foglalkozik a halállal, hogy hát része a hétköznapoknak, része az életünknek, de fölteszi a kérdést, hogy van-e rosszabb annál, hogy valaki meghal. És szerintem Arany arra a válaszra jut, hogy van rosszabb, méghozzá az, ha valakinek a büntetéssel kell együtt élnie, vagy hogyha valakinek a megbomlott elméjével kell együtt élnie. Tehát ő szerinte, én azt gondolom legalábbis ezek alapján, hogy szerinte rosszabb az, hogy ha valaki megőrül, és úgy kell élnie, mintha egyszerűen csak meghal. És ekkor, vagy ezt látja kiemelt problematikának ezekben a művekben, amiket megírt. És ugye azt is tudjuk, hogy a régi korokban az elmebetegeket nem úgy kezelték, mint manapság, hogy gyógyszerrel szinten lehetett őket tartani, hanem vagy megtűrték őket, vagy ami rosszabb, hogy bezárták őket valami tébolydába, ahol hát szörnyű körülmények uralkodtak, láncra voltak verve ezek a tébolyultak, tehát nagyon-nagyon sanyarú sorsuk volt, és talán Arany úgy gondolta, hogy na hát ennél, vagy ezeknek az embereknek még az is jobb lenne, ha meghalnának.
Hát igen, tehát kemény büntetést ró rájuk, nagyon komolyan fölhozza ezt a kérdést, hogy a lelkeken elkövetett bűn is legalább olyan súllyal essék lapba az Isten előtt, és hogy az ő véleménye egyértelműen az, hogy ez ugyanolyan, mint mondjuk egy igazi fizikális büntet. Én ezt gondolom, és amit te mondtál, hogy az őrület az épp elég büntetés számukra. Nem véletlenül egyiket sem állított a bíróság elé igazán, tehát jó eljárás volt, de ítélet nem született, egyik se került börtönbe.
De akkor erre a bűne is legalább akkora súlyú, mint mondjuk Ágnesé vagy Abigélé.
Arany János nem engedi meg, hogy ezek az asszonyok szabaduljanak a bűntől, tehát hogy úgy intézi az ő sorsukat, hogy gyakorlatilag életük végéig minden nap azzal szembesüljenek, hogy ők valamikor egyszer egy hibát, egy bűnt elkövettek. Mondjuk Teráról nem tudunk meg sokat, de mondjuk ő nézheti azt a gyermeket, aki ott fölcseperedik, és nap mint nap látja, vagy láthatja, hogy hol hibázott.
És abban az időben a házasságtörés azért az egy nagyon komoly vétségnek számított, és kiközösítették a faluban, vagy ahol ilyen történt, tehát igen, ez igen. Is esetleg lehet igen. Még a büntetés.
Igen, úgyhogy Arany nem engedi el, mert lehet, hogy egy bűnös magában elintézné, vagy meggyónná, vagy valahogy túllépne rajta, és akkor úgy idővel egyre kisebb lenne a súlya, de itt meg azt látjuk, hogy nem csökken a súly, hanem ugyanakkora, és minden nap ugyanakkora, és ezt vinniük kell, ezt a terhet.
Érdekes motivumként, hogy az emberek már elengednék őket. Tehát Ágnes asszonyt ugyanígy, és mégis a bűnnek olyan súlya van, ami el fogja őket kísérni. Tehát a jog már esetleg engedne, az ember is már engedne, megszánja őket, de a bűn az tovább fogja őket kísérni.
És egyébként számomra egy még súlyosabb elem, de ez már az én személyes érzésem, hogy itt már beleveszi a gyereket is. Tehát, hogy a házasság tényleges házasságban követett el bűnt, aminek végül egy, amiben egy gyermek is született, és ezt végtelen szomorúsággal tölt el. Tehát, hogy annak a gyereknek a sorsa is innentől kezdve meg van pecsételve. Ugye a gyerekeket is kiközösítették, tehát ez egy többszörös bűn, mert az, hogyha valaki zabi gyerek volt, ezt még azért az 50-es, 60-as években például ugyanúgy még üldözték és megpecsételték.
Tehát az igazán érdekes ebben a három versben, hogy a bűn megjelenését abszolút nem misztifikálja, hanem teljesen elfogadható, elképzelhető, valós, húsvér emberekkel lejátszódó valós helyzetekről van szó. Tehát ezeket szinte magunk előtt látjuk. Adott esetben egy falusi közegben szerelmi háromszög kialakulása, egy idősebb rokonnak az állandó közbeszólás. Tehát ezek annyira tipikus helyzetek, amik akár a szappanoperákban is visszaköszönnek, és ez egy lehetséges végkifejlet minden esetben. Tehát valahogy ezekre az alapemberi helyzetekben is meg tudja mutatni, hogy bizony, amit teszünk, vagy tesznek emberek, az nem biztos, hogy nagyon könnyen megbocsátható. Tehát nagyon komoly következményei lehetnek.
Egy dolog viszont érdekes itt Arannyal kapcsolatban még, hogy azért három ilyen nagy mű, és hogy mindig a nő a bűnös. Ez egy nagyon furcsa számomra, hogy háromszor is, tehát hogy a nézőpontjai nem változtat, tehát az ő esetében minden esetben a nő az, aki esékeny lett, és hogy így ezen keresztül a férfiak bűnhődtek, vagy ők is, de hogy ez nagyon furcsa, hogy egyikben sem az van, hogy véletlenül valamelyik férfi lett volna esetleg csalfa.
Hát Arany Jánost ez a vonal ragadta meg. Most az, hogy igen. A férfiak, igen, mit csinálnak, mit nem csinálnak, mi fölött hunyunk szemet, mi fölött nem, vagy mit
hát
szólnak.
Hát ez drámaibb, ha egy nő, akiről egy férfi azt gondolja, hogy ő a szépség, igen, a jóság, a szelítségnek a megtestesítője, az mégis képes ilyen dolgokra, de ugyanakkor azért a többi balladáiban Aranynak azért megjelennek a nők, mint honleányok, vagy mint hűséges, hitves.
Egyszerűen férfiként bevallom, őszintén örültem most, főleg ebből a szemszögből is megnézve ezt a három verset, mert az utóbbi néhány évtizedben én azt tapasztaltam, hogy ez a kérdés nagyon rossz irányba eltolódott. Tehát akár a családon belül erőszakról van szó, nagyon sok minden, állandóan a férfi tűnt föl, mint bűnbak. És ezek a versek világítanak rá
mint
nagyon jól. Vagy mint bűnelkövető, hogy igen, ezek a jelenségek léteznek, de létezik egy másik oldal is. Tehát a másik oldal jelentőségét se hanyagoljuk el, mert nem egy esetben egy-egy pofon mögött ki tudja, hogy mennyi áldásos tevékenység van, amit pszichésen követtek el. Ténylegesen nem biztos, hogy kimutatható, de egyébként létező dologról van szó. Tehát ennek a kettőnek azért közelebb kellene egymáshoz kerülnie. Ebből a szempontból örültem, mert ez egy picit ezt a kialakult képet árnyalja.
Mai korunkban azért most már a börtön büntetés az, ami bűnös tettekért jár, és én nagyon kíváncsi lennék, hogy Zsuzsi, te a börtönben dolgozol, hogy ott találkozol-e olyan férfiakkal, akik föltehetőleg szerelemféltésből kerültek a börtön falai mögé?
Természetesen igen, mert hogy nem csak Arany János korában, mai korokban is kifuthat olyan cselekményé, ami már a törvénybe ütközik, és sajnos nagyon sokan kerülnek oda a szerelmük miatt. Olyan bűncselekményekre kell gondolni, amiket az indulat vezérel, a nagyon erős indulatok teremtenek olyan helyzetet, hogy végül bűncselekmény lesz a vége, akár egy szerelemféltés, tehát hogy valaki azt hiszi, hogy a párja megcsalja, vagy mondjuk ténylegesen megcsalja, és igazságot akar tenni. Igen, talán ez a jó szó, hogy a saját kezébe akarja venni az igazságot, és ragaszkodik ahhoz, hogy ő ott azt a helyzetet tisztázza, de már annyira indulatos, hogy nem tud tisztán látni, és bizony eljár a keze, és akkor a tragikusabb esetekben előkerül valami olyan eszköz, amivel sérülést is lehet okozni másoknak, tehát sajnos nem tagadhatjuk le, hogy a balladákon kívül is van olyan eset, amikor ez emberéletekbe kerül.
Te nem csak pszichológus vagy a börtönben, Zsuzsa, hanem biblioterápiával is foglalkozol, biblioterapeuta vagy. Hogy érzed, hogy amikor ezt a módszert is használod az elítélteknél, akkor mennyire hatásos, mit tudsz elérni vele, vagy mi a célod?
A művészet valóban meg tud nyitni olyan kapukat a fogvatartottakban, amiket a hétköznapokban nagyon szigorúan csukva tartanak magukban. Tehát a művészettel valóban el lehet érni, hogy belátásra jussanak, illetve a bűnbánáshoz is közelebb lehet őket hozni. Én József Attila két művével szoktam dolgozni, amik a bűn témáját hozzák elő. Az egyik József Attilának a Bűn című verse. Ez úgy kezdődik, hogy Zord bűnös vagyok, azt hiszem, de mégis jól érzem magam. Csak azt nem tudom-e semmiben, mi a bűnöm, ha van. Már önmagában erről a négy sorról is órákig lehet velük beszélni, de folytatódik még a vers, és nagyon jól be tudnak kapcsolódni, tehát mindenki talál legalább egy olyan sort, amiről úgy gondolja, hogy na ez rám illik, és be tud kapcsolni a beszélgetésbe. A másik pedig József Attilának egy ismertebb műve, az a Két hexameter, ez a címe, két soros vers, és úgy hangzik, hogy miért legyek én tisztességes, kiterítenek úgy is, miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgy is. No, ehhez is nagyon-nagyon sok mindent tudnak hozzáfűzni a fogvatartottak, és amikor elindul egy ilyen beszélgetés, akkor hát rögtön nem az elején, de idővel így is úgy is rátérnek arra, hogy ők mit követtek el, hogyan vétkeztek, mit gondolnak most erről, hogyan látják a kijutást ebből a helyzetből, mert hát ezért a lelkük nekik is van, és a lelküket megviseli ez az állapot, és megpróbáljuk megtalálni a megoldást arra, hogy hogyan dolgozzák fel ezt magukba, illetve hogy hogyan tegyék jóvá azok számára, akiket ők megbántottak.
Akkor értik is ezeket a verseket, ezt a kétsorost is.
Értik, illetve, vagy ha nem érti, akkor is ugye elindul egy beszélgetés, tehát ott ülünk egy csoportfoglalkozáson 8-10-15-en, valaki biztosan elkezdi elmondani, hogy ő bennem milyen gondolatok kerültek elő, és valahol bekapcsolódik. Tehát aki nem tudja rögtön a versnél fölvenni a fonalat, az fölveszi a beszélgetés fonalát, úgyhogy mindenkit be tudunk vonni a beszélgetésbe.
Előfordul az, amikor valaki elkövet egy bűncselekményt, nincs tisztában a bűnsúlyával, ilyen lehet, amit elkövetett azzal tulajdonképpen, hogy később látszik-e az a pont, amikor esetleg elkezd tudatára ébredni, hogy amit elkövetett, az tényleg bűn. Most gondolok itt ugye a Móli Zsigmondi fordulatra, tehát a barbárokra, a pásztorok megölésére, amikor meghalt, tehát nem volt tisztában még az emberi élet értékében, tehát lehet-e látni ilyen folyamatokat a fogvatartottaknál.
Igen, de nem kell hozzá embert ölni, tehát abszolút akár egy kocsilopás is lehet ilyen, hogy hú, tetszik ez az autó, akkor ezt én most elviszem. Jól elkapják, leültetik a börtönbe, és ott ébred rá, hogy ja, mit is tettem, most akkor lehet, hogy az otthoniaknak kiesik az a pénz, amit az én munkámból vittem volna, vagy egyáltalán, hogy nem lehetek otthon, amikor a gyerekem sír, vagy matek dolgozatot ír, vagy éppenséggel néhány apai vagy anyai jó szóra lenne szüksége. Tehát, hogy igen, arra döbbennek rá, hogy egy pici valami, egy tett, az hogyan hat az ő egész életükre, és nagy felismerések születnek. Tehát én azt gondolom, ha már itt kérdésként felmerült, hogy a börtönpszichológusi munkának ez az egyik nagy szépsége, hogy bekerül a bűnelkövető, mint bűnelkövető, és azért, hogy ne bűnözőként távozzon a börtönből, lehet ő vele bent dolgozni, és egy olyan út felé terelgetni, ami aztán nem a börtönbe vezet vissza, hanem a normál társadalomba.
És te hogy éled meg, hogy az embernek nagyon fontos, hogy azért a munkájáról kapjon visszajelzést, meg pozitív visszajelzést, az, ami szerintem így meg tudja jól erősíteni az embert, és a te esetedben nyilván az a pozitivitás, ha nem találkozol ismét vele újra falakon belül, de miből tudsz erőt meríteni, és hogy milyenféle visszacsatolások vannak esetleg?
Én nem tudok a fogvatartottak történetéről onnan, hogy kikerülnek a börtönből. Nem is tudhatok, tehát, hogy ez egy jól leszabályozott rendszer. Úgyhogy ennyit tudhatok, hogy amikor valaki visszakerül, akkor konstatálom, hogy hát ott még dolgozni kell. Ha meg nem kerül vissza, akkor örülök neki. A visszajelzést részben a fogvatartottaktól jön, amikor elmondják, hogy milyen jól esett egy-egy beszélgetés, hogy mire jöttek rá, vagy hogy mit határoztak el, és akkor az új terveikben lehet nekik segíteni. Részben pedig a kollégáktól, tehát az a fogvatartott, akinek a lelke stabil, az nem bontja a rendet, nem szegül szembe a szabályokkal és hasonló. Tehát igazából akkor végzi jól a munkáját a börtönpszichológus is, meg a börtön összes dolgozója, amikor semmi nem történik a börtönben. Tehát amikor mindenki a helyén van, és csöndben van, és nincs lázadozás, nincsenek fegyelmik, nincs verekedés, mert hogy ebből látszik az, hogy tudjuk az ő indulataikat is valahogy kezelni, illetve segíteni nekik, hogy elboldoguljanak ebben a környezetben.
A csillagképek mai és az elmúlt adásában Arany János balladái nyomán a bűnről, büntetésről, bűnhődésről, lelkiismeretről beszélgettünk. Nincs tisztán csak bűnös ember, és bármennyire jó is lenne, nincs bűntelen ember. A kettőség ott van az emberi természetben, csak törekedni tudunk arra, hogy döntéseinkben és szavainkban, tetteinkben a jó kerekedjen felül. Pilinszky János így ír erről. Jézus ismerte az embert, a bűnöst is, a farizeust is, az ítélkezőt is. Gondoljunk a farizeusok csapdáira, Péter hősködésére, a tanítványok viselkedésére, a bűnös asszonyra. Ő tudta, hogy az ember drámai lény. A jót és a rosszat úgy építi össze, mint a hegy a köveket. Egyszerre jó és egyszerre rossz, és ezt a konfliktus drámai küzdelemben éli meg. A farizeusok tökéletesen erkölcsösnek tartották magukat, Jézus azonban elutasította ezt az attitűdöt. Ő ismeri az embert, tudja, hogy ez gyökerében nem lehet igaz, és hogy az ember csak mint drámai lény tud jó lenni, és hogy szeretni is csak így tud. Búcsúzom a hallgatóktól, vendégeim, Szabó Nóra, Kovács Zsuzsa és Nagy Péter nevében is. Viszont hallásra!
Csillagképek. Arcvonásaink az irodalom tükrében. Rusty Geraldine műsorát hallották. Mária Rádió.